mint ahogy különös, hogy a hüvelyt a holttesttől csak 1,3 méternyire találták meg, holott rendes körülmények között annak legalább 2,5 méternyire kellett repülnie. Ez is azt bizonyítja, hogy a revolver le volt nyomva, a lövés nem önkézzel történt, a vádbeli cselekmény elkövetésére nem csak képes volt a vádlott, hanem annak a hangulati lelki kényszernek hatása alatt, amelyben akkor volt, el kellett követnie ezt. Ez érthető is, hiszen Rutkaira bazírozta egész életcélját. A katonaőr századosnak ezen a napon aztán végképp semmi oka nem volt arra, hogy öngyilkos legyen. Nem csak, hogy nem akart öngyilkos lenni, hanem meg akarta valósítani ígéretét, hogy helyreállítja családi életét, szakít Litkénével. De Litkéné minden ízében ragaszkodott Rutkaihoz, nem akart semmiképpen lemondani róla. Az volt az elgondolása, hogy ha Rutkainé áll az útjába, akkor őt kell eltenni a láb alól, vagy pedig Rutkait kell megölni, de nem engedi át más asszonynak. Rutkai féltette is a feleségét Litkénétől, egy alkalommal el is mondta a feleségének, én arra gondolok, hogy amikor Litkéné zsebkendővel a kezében a szobába jön, a zsebkendőben pisztoly van, de mint katonaember nem mondhatom, hogy ezt sejtem. És tényleg nem is mutathatta a félelem érzetét. Arra hiába várt volna a Rutkai, hogy Litkéné megunja. A körülmények azt bizonyítják, hogy Rutkai Litkéné kezétől halt meg. Litkéné érezte, hogy neki cselekednie kell. Rutkai most határozott fellépést tanúsította, amely a lelki emóciókat kiváltotta belőle. És az indulat erre urrá lett benne. Az volt a gondolata, itt akarsz hagyni, nem akarsz önkezőleg öngyilkos lenni nálam, hát akkor majd én hajtom végre. E vádlott tagadásában ellentmondások vannak, és látni, hogy amit itt elmondott, jól átgondolta. A szándékos emberölés büntette az általa felhozott adatok alapján is biztosítva van. Rutkai nem akart öngyilkos lenni, halála tehát kétségtelenül más módon következett be. Litkéné javára semmi pozitív meg nem állapítható. Nem előre megfontolt szándékkal gyilkolt, hanem a május 10-i lelki állapotban, mert akaratának nem tudott érvényt szerezni. De a vádlott az öngyilkosságra való rábírással akarna végezni, azt sem lehetne büntetlenül hagyni. Az ügyész ezzel be is fejezte vádbeszédét, Litkéné a korabeli tudósítások szerint e szavakkal állt fel székéről. Hála Istennek, hogy már ez is véget ért. Látszott az arcán, hogy teljesen biztos a dolgában. Aztán következett a védő, aki bűncselekmény hiányában Litke Kálmánné felmentését kérte. Szerintem a vád a pillanat benyomásának, az impressziónak a mesterműve. Rutkai Gábor halálával kapcsolatban szinte előítéletté vált, hogy nem öngyilkosság, hanem gyilkosság történt. A vádhatóság által előterjesztett vád nem perrendszerű, hanem egy előítéletnek a kiteregetése a bíróság és a közvélemény előtt. De ami a legfontosabb, az orvosszakértő kategorikusan kijelentette, hogy önkezű lövés történt, és kétségtelen, hogy öngyilkosság történt. Anyagi okok, lelki problémák, megoldhatatlansága, amely felett a vád elsiklott, és egyéb lelki depressziók okozták az öngyilkosságot. De Rutkai nem csak anyagi helyzete fenyegette, hanem erkölcsi összeomlás is. Van olyan társadalmi felfogás, amely ilyen esetben fegyvert és selyemzsinort küld az illetőnek. Rutkai és Litkéné esetében két azonos sors találkozott. Forrón szerették egymást, Litkéné erkölcsileg, társadalmilag és anyagilag pőrére vetkőzött Rutkai Gábor miatt. Ez az asszony akart gyilkolni? A védő sorra vette a vád által felállított bizonyítékokat, starthatatlanságukat igyekezett bizonyítani. És most lássuk ismét a korabeli tudósítást az ítélethirdetésről. Ma délelőtt 11 órára tűzte ki a bíróság az ítélethirdetést. Litke Kálmánné bűnügyében. A törvényszék épületében akkora volt az érdeklődés, amire az utóbbi évtizedekben aligha volt példa. Már reggel 9:30-tól végeláthatatlan sor kígyózott a lépcsőkön és a folyosókon. Azok álltak sorba, akiknek nem volt jegyük. Mint valami nagy premierre, úgy vonult fel a közönség az izgalmas bűnügy finisére. Katonatisztek, elegáns dámák, Budapest társasági életének részvevői, ügyvédek, ügyészek. A hosszú sorban álló jegynélküliek szinte sírva könyörögtek a rendőröknek, hogy engedjék be őket a tárgyalóterembe, ha csak egy pillanatra is. Amikor kinyitották a nagy esküdtszéki terem ajtaját, a hatalmas terem pillanatok alatt benépesült. 3:45 után érkezett meg Litkéné fekete térdigérő szilbundájában. Ez a vádlott 3 nappal ezelőtt egy nagy amerikai filmvállalattól szerződési ajánlatot kapott életének megfilmesítésére. Aztán bevonult a bíróság, még egyszer megkérdezte Litkénét, akar-e valamit előadni a védelmére. És amikor a válasz ez volt, nem semmit, a bíróság visszavonult ítélethozatalra, rövid idő múlva ismét visszatért, és kihirdette az ítéletet. A Magyar Szemkorona nevében a budapesti királyi büntető törvényszék a szándékos emberölés büntette miatt Litke Kálmánné ellen emelt vád tárgyában a következő ítéletet hozta. A törvényszék a néhány hétig tartó vizsgálati fogságban volt Litke Kálmánné, 32 éves magyar állampolgárt, római katolikus vallású Litke Kálmán bankár törvényesen elvált feleségét, aki jelenleg havi 400 pengőt tartásdíjat élvez a szándékos emberölés büntette miatt ellene emelt vád alól, a bűnvádi perrendtartás 326. paragrafusának első pontja alapján felmenti. A főtárgyalás bizonyítékai alapján a bíróság a következő tényállást állapította meg. Litke Kálmánénak Budapesten a Szent János tér 2 szám alatti lakásán 1932. május 10-én este 8 órakor a kiszállt katonai bizottság halva találta Rutkai Gábor koronaőr százados. A helyszínen éjjel 12-kor az államrendőrség és 4:15-kor a vizsgálóbíró is megjelent. Valamennyien jegyzőkönyvet vettek fel. Halott Rutkai Gábor Litkéné hálószobában felöltözve vértócsában feküdt. Rajta volt tiszti köpenye és kardja. A kilőtt golyó Rutkai agyát átjárta és széjjel roncsolta. A golyó a falat 2 ízben érintette, a hálószobában a pamlakba fúródott. A lövés a halántékra illesztett pisztolyból történt, és Rutkait állóhelyzetben érte. A revolver Litkéné tulajdona volt, a közvádló szándékos emberölés büntette címén emelt vádat azzal, hogy a szerelmi kapcsolat megszakítását bejelentő és azután távozni készülő Rutkait a vádlott a szakítás fölötti gerjedelmében szándékosan ölte meg. A vádlott bűnösségét nem ismerte el a főtárgyaláson, de már a nyomozás során is azzal védekezett, hogy a sértett családi életének boldogtalansága, a vádlott tervbe vett házasságának kilátástalansága, valamint a nyomasztó adósságok miatti elkeseredésében öngyilkos lett. A vád Rutkai Gábornénak arra vallomására lett alapítva, amely szerint a vádlott több ízben lelövéssel fenyegette meg Rutkai Gábornét is, a sértett is. Ecélből pisztolyt szerzett, célba lőtt, orvosát is arra kérte, hogyha öngyilkosság történik nála, ne értesítse a mentőket. Azon is alapszik a vád, hogy a vádlott a mentők szólításában az orvost erőszakkal megakadályozta, a takarítónőjét minden izgalom nélkül egyik barátjához küldte, nem pedig orvosért, a sértettet felöltözöttem, távozásra készen érte, a pisztolygolyó előtte már családjához megtérni akart, erős, nagy idegnyugalmú férfi volt, akinek nem volt oka arra, hogy önszántából menjen a halálba. A törvényszék meggyőződése szerint a vád állításai a főtárgyalás adataiban nem nyertek bizonyítást. A vád beállítása az, hogy a szakítás előtt elkeseredett vádlott kendővel álcázott pisztollyal közeledett a sértetthez azzal, hogy megtörli homályos monokliát, azután elsütötte a pisztolyt, az orvos szakértő szerint azonban tipikus öngyilkosság történt. Nem valószínű, hogy ellenkező esetben a sértett nem védekezett volna, hiszen állóhelyzetben ért a lövés, tehát a kivédéshez legalkalmasabb helyzetben volt. A lényeges körülmény viszont az, hogy Rutkai Gábor több tanúvallomás szerint állandóan öngyilkossággal foglalkozott és szinte szavajárása volt, egy golyó mindenen segít. Mivel Litkéné tagadta a főtárgyaláson, hogy Rutkai Gábort rábeszélte volna az öngyilkosságra, és védekezésének ellenkezőjére nincs bizonyító adat, a bíróság ezt is elvetette, mint bűncselekményt. Az ítélet hirdetés után az ügyész fellebbezett. Litkéné megnyugodott az ítéletben, ám ezzel nem zárult le az ügy, még vagy jó 2 évig foglalkoztatta a közvéleményt, és végül is a Litkéné védelmére kelő arisztokraták bizonyultak erősebbeknek, az altábornagy lányát nem ítélték el. A lapokat is sokáig foglalkoztatta a szépasszony ügye, aki a szerelmes levelek százait kapta ezekben a hetekben. Sőt, olykor még tudósítások is megjelentek, amelyek arról számoltak be, hogyan szórakozik Litkéné a felmentőítélet után egy-egy arisztokrata, nevezetesen Dezsőfi grófék és Palavicsiniék palotájában. Hogy végül is gyilkosság volt-e, vagy tényleg öngyilkosság történt, teljes bizonyossággal soha nem sikerült megállapítani. Erre igazán csak Litkéné tudott volna felelni. De ez az ügy ismét rávilágít egy bírósági eljárás kapcsán a vár, a kormányzói kabinet kulisszatitkaira, a bíróságok, ügyészségek elkötelezettségére, befolyásolhatóságára, még ha ez esetben ellentétesek voltak is a kabinet és az arisztokrácia érdekei. Csak mellesleg jegyezzük meg, hogy alig hirdetett ítéletet Litkéné ügyében a budapesti törvényszék két hét múlva ugyanennek a bíróságnak egyik tagját kellett őrizetbe venni, mert a lapok bizonyítékokkal alátámasztottan leleplezték, hogyan vesztegették meg a vádlottak sorozatosan a magyar királyi törvényszéki bírót. A Britanniás Kmetti. Sétáljanak tovább bűnügyi múzeumunk helységeiben, és látni fogják, hogy nem csak bűnözők álltak bíróság előtt a felszabadulás előtt, hanem igen gyakran újságírók is. Alig volt nap, hogy a budapesti törvényszék valamelyik tanácsa ne folytatott volna pert újságíró ellen. E sajtóperek anyaga sok száz mázsát tenne ki, hol felmentették az újságírót, főleg a kisembert vett célba a tollával, hol elmarasztolták, ha a cikk éle az uralkodókörök valamelyik prominens tagja ellen irányult. Olykor még párbajra is kihívták, a karthoz alig, tollforgatáshoz inkább szokott hírlapírót. Gróf Bethlen István, a kor jelentős politikusa sok éven át, miniszterelnök, majd kormányzó, esze és súgója szinte már havonta hivatalos volt a budapesti törvényszéken, hogy törvény útján is elégtételt vegyen az ellene támadó firkászokon. Ahogy megfogalmazta ilyen alkalmakkor, még a Jámbor újságolvasó előtt sem igen volt kétséges, hogy kimarad a vesztes ezeken a tárgyalásokon.